Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután felvételről köszöntöm nagy szeretettel a kedves hallgatókat. A munkaügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítvánnyal kapcsolatos szavazásról a kormányőrség vezetője tevékenységének kivizsgálására felállított bizottság munkájának tárgyáról egy esetleges újabb politikai botrány kirobbanásának esélyeiről, a személyes adatok védelmének felújítására való felkészületlenség okairól, az általa képviselt közösség sajátos problématikájáról, a fiatalok itthon boldogulása tekintetében tett lépésekről, terveiről beszélgetünk a mai naprakész műsorban vendégünkkel, Apjok Norbert fiatal máramarosi parlamenti képviselővel, akivel a következő interjút röviddel a mai együttes parlamenti ülés után rögzítettük. Tisztelettel köszöntöm tehát Apjok Norbertet a mai naprakészben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is önt és a kedves hallgatókat!
Talán a mai nap legfontosabb híre törvényhozási szempontból az a Liahol-Guca Vasilescu munkaügyi miniszter ellen az ellenzék által benyújtott egyszerű indítvány szavazata volt, ami röviddel ezelőtt ért véget. Milyen eredményről tud beszámolni, tisztelt képviselő úr?
Így van, az ellenzéknek egy része benyújtott egy egyszerűsített bizalmatlansági indítványt, amely nem sokkal ezelőtt a szavazáson elbukott. Mi próbáltunk objektíven dönteni, és úgy érzem, hogy így is döntöttünk. Megfigyeltük azt, hogy mi szerepel az indítványban, illetve megfigyeltük azt, hogy mi ehhez a miniszterasszonynak a hozzáállása, illetve a válaszra. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy tartózkodni fogunk ebben a kérdésben, hiszen teljesen világos az, hogy vannak problémák ezen a területen. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az ellenzék, illetve az indítvány azok nem kínáltak semmilyen jellegű alternatívát, semmilyen jellegű orvosolást ezeknek a problémáknak a megoldására.
Hát mondjuk maga a társadalom az is fel van háborodban, mert jó néhány kategória ugyebár bércsökkentésben részesült, és ezt nem veszik túl jó névvel tudomásul. Ha jól tudom, akkor jelen pillanatban is készülődik egy nagyszabású tiltakozás a pedagógusok részéről szintén a fővárosban. Tehát azért van, amit felrúrni a munkaügyi miniszternek a számlájára, és tudomásom szerint nem igazán kedveli az RMDS frakció sem a miniszter kilétét. Korábban voltak olyan nyilatkozatok, miszerint hát a kabinet összességére adta le a voksát az RMDS, és hát mivel hogy az egész kormányra kell szavazni, ezért nem tudták a különböző személyeket kiszűrni, köztük lett volna Liahol-Guca Vasilescu is. Nos, volt-e határozott egyeztetésük a frakción belül, hogy milyen álláspontra helyezkednek, vagy pedig mindenki saját belátása szerint választotta a tartózkodásnak a változatát?
Hát ugye elsősorban, amikor a társadalom ilyen széles rétegét érintő döntések vannak, mint amilyen volt a bértörvény, és lehetetlen kiküszöbölni azt, hogy ne legyen olyan része, akit negatívan érint egy ilyen változtatás. Szerintem itt volt egy hiba a rendszerben, ugyanis kellett volna egy sokkal hosszabb átállási folyamatot irányozni, illetve valószínűleg sokkal jobban le kellett volna modellezni ezt. Nyilván egy sokkal nagyobb apparátus kell ahhoz, hogy, illetve sokkal profibb ahhoz, hogy teljes mértékben el lehessen modellezni azt, hogy különböző szegmensekben nem mi történik. Ugye elindult egy folyamat a hibáknak a korrigálására, és szerintem ez a folyamat hivatott azt megoldani, azokat rétegek, akiket negatívan érintett ez a bértörvény, ezek a rétegek előbb-utóbb elérjék, és lehetőleg előbb elérjék azt a szintet, amire jogosultak bérezési szempontból. Ugye másrészt pedig hogyha a személyes oldalát nézzük, akkor Lia Olgusztán, a Fidesz miniszterasszonynak azért a politikai története során voltak magyar ellenes, RMDSZ ellenes kijelentései. Mi, ahogy az előbb is mondtam, megpróbáltunk objektívek maradni ebben a kérdésben, és azt vizsgálni, hogy az általa vezetett minisztérium hogyan áll hozzá a kérdéshez, és az általa vezetett minisztériumnak a munkáját értékelni ezzel a szavazáskor. Mi úgy döntöttünk, hogy tartózkodni fogunk, hiszen, hogy említettem az előbb is, nem a rombolásnak a hívei vagyunk, hanem annak, hogy a problémákat konstruktívan kell kezelni, illetve a megoldásra törekedni. Elindult egy ilyen folyamat, amely orvosolni hivatott a problémát, és főleg azt láttuk, hogy az indítványozók ugye nem kínáltak egy olyan alternatívát, nem kínáltak egy megoldást erre a helyzetre.
Hát igen, akkor a miniszterasszony tovább tevékenykedhet, tehát a törvényhozás nem gátolta meg a munkájában. Nos, ez két nap alatt, ha jól értettem, akkor már a második együttes ülése volt a törvényhozás két házának, mert hogy a tegnapi nap folyamán is fontos döntés született, és ebben már az ön személye közvetlenül érintett. Ugyebár arról van szó, hogy a kormányőrség vezetőjének, Lucian Pahoncun tevékenységének kivizsgálásáról szóló szakbizottság összetételét hagyta jóvá a törvényhozás, és ennek a bizottságnak ön lesz az RMDSZ részéről a tagja. Nos, fiatal politikusként alig egy éves törvényhozási tevékenység után hogyan értékeli ezt a megtiszteltetést, ha lehet így fogalmazni, és mennyire komoly ez az újabb feladat, amit önre is rótt az RMDSZ a törvényhozásban?
Igen, a tegnapi együttes a plénumban arról volt szavazás, hogy kik legyenek a pártok képviselője ebben a kivizsgáló bizottságban. Én mandátumom kezdete óta a Védelmi Közrendészeti és Közbiztonsági Bizottságban is tag vagyok, illetve ebben is tevékenykedek. Úgyhogy valamilyen szinten egyértelmű volt, hogy az ottani, abban a bizottságban való munkámnak a kiegészítése kell, hogy legyen ez a speciális kivizsgáló bizottság. Ugye a parlamentnek jogkörébe tartozik, képviselőháznak, illetve a szenátusnak jogkörébe tartozik létrehozni ilyen kivizsgáló bizottságokat különböző ügyek mentén. Volt még erre példa, volt még erre precedens. Jelenleg ugye a Lucian Pahoncu CPP igazgatónak a tevékenységét kiértékelő, illetve a politikai befolyások kapcsolatos tevékenységét, hogyha volt ilyen, vagy ha nem volt ilyen, kell kivizsgálni ez a bizottság. Én úgy látom, hogy lévén, hogy a parlamenti védelmi, közbiztonsági, illetve közrendészeti bizottsághoz amúgy is a CPP hozzátartozik, mint ennek jelentéstevésre kötelező szerve. Úgyhogy teljesen jogos folyamat az, hogy egy ilyen bizottság létrejöjjön. Nyilván azt kell megvizsgálni, hogy igazak-e vagy sem a vádak, a híresztelések, amelyek elindultak az elmúlt időszakban. Szerintem nagyon fontos lesz az, hogy pártatlanul hozzáállni ehhez a kérdéshez. Ugye nagyon sok olyan visszhang volt, hogy miért hoz létre a parlament egy ilyen kivizsgáló bizottságot. Szerintem addig, ameddig a parlamentnek a jogkörébe tartozik a kivizsgáló bizottságoknak a létrehozása, addig fontos, hogy nyíltan és közvetlenül tudjunk beszélni ezekről a kérdésekről, úgyhogy a következő időszakban pedig eldől az, hogy ez a bizottság mennyire fogja tudni elvégezni a munkát, illetve mennyire fogja tudni meghallgatni az érintett feleket, és bízok abban, hogy az érintett felek el fognak tudni jönni a bizottsági ülésekre, el fogják tudni mondani az álláspontukat, és nyilvánosságra tudjuk majd hozni azt a, azt a jelentést, amely ezeknek a, amely ezeket az álláspontokat tartalmazza majd.
Csak hogy itt van megint két újabb botrányra okot adó tény, mégpedig az, hogy tudomásom szerint, és sajtóhírek is megerősítik ezt, hogy az intézménynek, mármint a kormányőrség működési szabályzatának és a tagok kinevezéséről a legfelsőbb védelmi tanács felel, tehát ezért a tevékenységért ők felelnek, ugyebár ebben benne van a miniszterelnök, az államfő és több különböző intézmény, hírszerzőszolgálat, stb. A képviselője, vezetője. Másik dolog az, hogy a kormány tagjai rendre kezdve a miniszterelnök asszonnyal lemondtak a kormányőrség, mármint a CPP-nek a szolgáltatásairól, és csatlakozott hozzájuk a képviselőház, valamint a szenátus két elnöke is. Tehát úgy néz ki, hogy újabb politikai botrány lesz ebből. Másrészt pedig egy nagyon érdekes témakört kell megvizsgálni, mégpedig enyhén szólva itt nagyon stílusosan fogalmazva a különböző intézményekkel való kapcsolatát Lucián Pahoncunak és az általa vezetett intézménynek, ami egy kicsit a titkos szolgálatokkal való kapcsolatra utal. Tehát nagyon kényes kérdés lesz, fel vannak-e készülve erre a munkára, és hogyan értékeli a bizottság többi tagját, tehát itt eléggé színes az összetétel, lesz-e újabb politikai botrány ebből a kérdéskörből?
De sorban nem szeretnénk nagyon előre menni az értékelésben, sem a bizottság munkával kapcsolatosan, sem az említett személyeknek a részvételével kapcsolatosan, főleg azért, mert szeretnék pártatlanul részt venni ebben a bizottságban. Számomra az nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy voltak-e ilyen kapcsolatok, illetve voltak-e ilyen visszaélések, és amennyiben voltak, milyen mértékben voltak. Szerintem nagyon fontos az, hogy az igazság kiderüljön, legyen az A vagy B verzió. Éppen ezért helyesnek tartom a parlamentnek azt a döntését, hogy létrehozzon egy ilyen kivizsgáló bizottságot. Nyilván, hogy mint ahogy minden történést az országban, a politikai felek megpróbálnak saját kommunikációjukban, a saját értelmezésük szerint felhasználni. Úgyhogy egyértelműen ez is egy botrány hangulatú bizottság lesz, sajnos ilyen jelenleg a közhangulat az országban, azt láthatjuk, hogy kisebb-nagyobb dolgokból is botrány keletkezhet, hogyha éppen az valamelyik politikai tényezőnek az érdekét kívánja. Az, hogy a kormány tagja, illetve a parlamentnek a parlament két házának az elnöke lemondott a kormányőrségnek a szolgálatáról, illetve nem tart igényt arra, hogy ilyen őrzésben részesüljön. Az az ő személyes döntésük. A kérdés az lesz, hogy jogos-e vagy sem ez a döntés, és az, hogy jogos-e vagy sem ez a döntés, akkor fogjuk megtudni, amikor ugye a kivizsgáló bizottság elkezdi, illetve végigviszi a tevékenységét, és a végén egy jelentést készít ezekről.
A közvélemény szerint így, és én is első látásra azt állíthatom ezen információk után, hogy ilyen formán ennek az intézménynek, a kormányőrségnek akkor felesleges a tevékenysége, mert hogy nem lesz kit őrizni, mármint a főpolitikai vezetőket. Gondolom, hogy ennyiben nem merül ki az ő tevékenységük. Tehát ilyen tekintetben mit tud mondani?
Ugye elsősorban a kormányőrség, az a CPP belföldi tevékenység mellett külföldi tevékenységet is végez, tehát ők a diplomaták védelmét is ellátják, úgyhogy ilyen szempontból az ő tevékenységnek egy jelentős része az érintetlen ebben a kérdésben. Az lesz nagyon fontos, illetve az nagyon fontos, hogy az érintett személyek megjelenjenek a bizottságnak az ülésein majd. Ugye azt láthattuk, az előző kivizsgáló bizottságokban is, hogy voltak olyan érintett személyek, akik nem szerettek volna megjelenni, és nem is jelentek meg a bizottságnak az ülésein. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a személyek, akiknek mondani valójuk van, illetve mondani valójuk kell, hogy legyen ebben az ügyben, ők részt vegyenek a bizottságnak az ülésein, és fenntartsák az álláspontjukat, hiszen a bizottság csak akkor tud igazán hiteles lenni, akkor tud igazán jó döntést hozni, hogyha az összes érintett felet meghallgatja.
Hát mindenképpen lesz majd munka bőven, és fel kell készülni arra, hogy valószínűleg, hogy heves vitákba is torkollik majd a kivizsgáló bizottságnak a munkája.
Az ellenzék is törekszik arra, hogy ezt a kérdést körbevizsgálja, ugyanis a tegnapi nap folyamán ők kezdeményeztek egy olyat, hogy a Liviu Dragnea, a képviselőháznak az elnök, aki kijelentéseivel elindította ezt a folyamatot, vegyen részt a védelmi közrendészet és közbiztonsági bizottságoknak az ülésén, és ott fejtse ki bővebben az álláspontját. Úgyhogy annak ellenére, hogy a plénumban ez a speciális kivizsgáló bizottság ellen érveltek, ők maguk is szeretnék azt, hogy ez a folyamat átlátható legyen, illetve ez a történetnek a végére érjünk úgy, hogy az érintett feleket meghallgatjuk. Csak az elképzelésük volt más, ők azt szerették volna, hogy a védelmi bizottságban legyenek meghallgatva a felek, többiek pedig azt szerették volna, hogy az erre létrehozott speciális kivizsgáló bizottságban történjen mindez. Én magam is úgy tartom helyesnek, hogy egy ilyen fajsúlyú történethez úgy illik, hogy egy kivizsgáló bizottságot hozzunk létre.
Igen, amely majd a közeljövőben elkezdi a munkát. Emellett a fontos szakbizottsági tagság mellett ön egy másik, első látása talán nyugodtabb szakbizottságnak a tagja is, ugyebár az IT és a távközlési szakbizottságnak a tagja szintén. Nos, valóban nyugodtabb ez az ágazat, mint a nemzetvédelem, a nemzetbiztonság és az előbb említett kérdéskör?
Nyugodtabb, egyúttal összefonódik a kettő. Jelenleg, hogyha megfigyeljük az Európában zajló biztonsági folyamatokat, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon sok szempontból egy úgynevezett hibrid háború zajlik körülöttünk, amelynek elsősorban a kibertámadások, illetve a kiberbiztonságnak a le- vagy felépítése az alapja. Úgyhogy ilyen szempontból összefonódik a kettő. Azonban az IT részen még rengeteg olyan kihívás előtt áll Románia, amelyet a következő években kell szabályozni. Például a legutolsó bizottsági ülésen az e-személyigazolványról volt szó, egy elektronikus személyigazolvány szabályozását lévő törvény van jelenleg a bizottsági ülésen, és hasonló kezdeményezések azok, amelyek az IT és kommunikációs bizottságba beérkeznek.
Engedje meg, akkor rá is kérdezzek itt melegében, ha már ezt a témát vetette fel, hogy bár az Európai Bizottságnak az ajánlására Románia is kell igazodjon az adatvédelmi rendszer felújítására, persze, hogy rögtön az sugárzik vissza a sajtóból, hogy erre az ország jelen pillanatban nincsen felkészülve. Osztja ezt a véleményt?
Az az igazság, hogy nem véletlen ez a közvélemény, hiszen a társadalomnak a jelentős része ki van ábrándulva az állami szervekből, illetve ki van ábrándulva azokból a megoldásokból, ami sokszor az állam felől érkezik, pláne akkor, amikor egy ilyen innovatív terepen mozgunk. Jelenleg azt lehet látni, hogy Románia nem tartozik IT szempontból, illetve fejlesztési szempontból az Európai Uniónak a lemaradottabb országai közé. Azonban ez a társadalom felé még van, amit fejleszteni. Nagyon fontos az, hogy a kiberbiztonságra egy közös európai stratégia mentén készüljön fel az ország, hiszen a támadások mind az Európai Unió kívülről érkeznek, és fontos az, hogy közösen legyenek az államok megvédve.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt apjuk Norbert, már a marosi parlamenti képviselő. A beszélgetés második részében engedje meg, hogy egy kicsit az ön személyével revilágítsunk rá, és amolyan forma mutatkozzon be a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak. Ön fiatalember, még 30 éves sincsen, a máramarosi közösséget képviseli a parlamentben. Ez egy eléggé elszórványosodott közösség, főleg a nagy demokráciai változások után. És fiatalember, tehát mind a fiatalokat, mind pedig a máramarosi magyar közösséget képviseli a román parlamentben. Ilyetén formán mennyiben váltak valóra az elképzelései egy éves, bő egy éves parlamenti tevékenység után, és vannak-e esetleg keserű szájízű tapasztalatai a román törvényhozásban?
Amikor elkezdtem 2016-ban a kampányt, akkor azt ígértem, hogy egy emberközeli politikát szeretnék folytatni. Számomra nagyon fontosak a személyes találkozók a választókkal, és nagyon fontos az, hogy személyes véleményét meghallgassam az embereknek. Erre épült a kampány is, hiszen a fő eleme a házalás, a door-to-door volt. Az egy hónapos kampány során 2016-ban a megye összes magyar lakta települését feljártam, és sikerült rengeteg emberrel találkoznom. Majd a választások után is arra törekedtem, hogy ezt az ígéretemet tartani tudjam. Az első egy évenben újra minden olyan településre elmentem fogadóra, vagy lakossági fórum keretében találkozni az emberekkel, ahol magyarok élnek. Úgy látom, hogy a parlamenti képviselő tevékenysége vagy feladata nagyon nagy részben úgymond a híd szerepét betölteni a megye és a bukaresti dolgok között. Éppen ezért arra törekedtem, hogy az emberek problémáit, felvetéseit, ötleteit eljuttassam abba a közegbe, ahol erről dönteni szoktak.
Na már most két összetevője is van az ön tevékenységének. Ugye már a maszol.ru-n a gólyákkal, a friss parlamenti képviselőkkel készített interjú sorozatban önt is megszólaltatják, és hát felvázolja azt, hogy a heti tevékenysége a hét első felében Bukarestben zajlik, utána pedig a választókerületében, és igyekszik minél több emberrel találkozni, és nem csak fogadóórákon, hanem személyesen. Na már most azt is tudni kell önről, hogy elsőként a Magyar Ifjúsági Értekezlet képviselője lett, ilyen korábban nem volt még. Tehát fiatalok és szorvány magyar közösség problémái mennyiben vannak sajátos felvetések Máramaros megye tekintetében, vagy mennyiben lehet az összmagyarság e két kategóriájának a problémái között párhuzamot felfedezni?
Ugye én közel 15 éve tevékenykedem a magyar közösségi életben. Annak idején diáktanácsosként kezdtem, majd különböző ifjúsági szervezetekben, különböző szinteken vállaltam a feladatot, és ezek mellett pedig az RMDS-ben is. Úgy látom, hogy szorvány közegben, szorvány közösségben megtanulni, dolgozni egy rendkívül fontos része volt az életemnek, hiszen megtanultam azt, hogy nem feltétlenül kell mindig tömeggel dolgozni, nem feltétlenül kell mindig tömegrendezvényeket szervezni. Megtanultam azt, hogy mennyire fontos tematikák szerint rendezvényeket szervezni, megtanultam azt, hogy mennyire fontos kicsi közösségekkel dolgozni, és ez szerintem ez nagyon sokat segített nekem ahhoz, hogy megértsem, miért annyira jelentős az, hogy minden emberrel a saját problémájáról beszélni kell, beszélni kell tudni. Az, hogy a szórványban nőttem fel, és a szórványban sikerült ifjúsági programokat szervezni, részt venni az ifjúsági érdekvédelemben, az hozzásegített ahhoz, hogy jelenleg is könnyedén tudjam vinni azt, amit kitűztem, hogy az emberekhez közel álló politikát, egy úgymond egy nyitott kommunikációt folytatni az emberekkel.
Vannak-e sajátos gondok már a Marosban ilyen tekintetben?
Hát ugye én megpróbáltam összekötni a bizottsági tevékenységekkel, vagy illetve megpróbáltam megnézni, mik azok a bizottsági tevékenységek, amikkel amilyen jellegű problémákkal a megyében is találkozhatok. Mindjárt a legelején a magyar rendőröknek a hiánya volt az, ami szembe tűnt, hiszen a törvény előírja azt, hogy az olyan településeken, ahol többségben magyarok élnek, legyen, vagy ahol magyarok is élnek, ott legyen magyar nyelvet beszélő rendőr. Ezen a vonalon indult el a tevékenység, hiszen Máramaros megyében két olyan község is van, amelyben többségben magyarok élnek, mégsem szolgált egyik településen sem magyar rendőr. Ez egyik helyet úgy néz ki, hogy megoldódott, illetve folyamatban van a megoldás, a másik helyet a probléma még kitart. Ugyanakkor sikerült több magyar fiatalt is arra ösztönözni, hogy rendőriskolába beiratkozzon, így remélhetőleg, amikor ők elviklik az iskolát, akkor vissza tudnak térni a közösségükbe, és magyar nyelven végezni a rendőri tevékenységet.
Máramaros megye arról híres, amellett, hogy hát nem kimondottan magyar többségű megye, hogy a demokratizálódási folyamat kezdetével nagyon felpesdült a megye gazdasági élete. Sok a vállalkozó, és nagyon megnőtt a cégeknek a száma is a megyében. Na már most fiatalokról van szó, és a fiatal vállalkozók, a fiatal vállalkozni akaróknak az érdekeiről, mert hogy ön ezzel kapcsolatosan is a közelmúltban egy konkrét lépést tett. A Startup Nation programról van szó, amellyel kapcsolatosan egy bő hónappal ezelőtt eléggé lesújtó riportok láttak napvilágot a különböző televíziós csatornákon, miszerint a kezdeti felpesdülés kapcsán, illetve a finanszírozási nehézségek miatt sok fiatal lemondott végül is arról, hogy belevágjon, annak ellenére, hogy jó ötleteik voltak. Tehát a magyar fiatalok tekintetében hogyan állunk, és mennyiben sikerült konkrét lépést eszközölni azzal kapcsolatosan, hogy ön intézkedett ezen a területen, hogy hát induljon meg idejében a finanszírozás, ahogy azt a szakemberek, illetve hát az illetékesek beígérték.
Ugye mi azt kampányban is elmondtuk, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok vállalkozni tudjanak és vállalkozni akarjanak, ehhez pedig elengedhetetlen az, hogy kapjanak egy olyan kezdő támogatást az államtól, amely által ők meg tudják teremteni maguknak a lehetőséget, illetve a kezdő lépést az, hogy elinduljanak a gazdasági szektorban. Éppen ezért tartottuk jó ötletnek a Startup Nation program elkezdését, és ezt támogattuk is a tavasszal, illetve ehhez úgy nekem, mint a kollégáimnak is voltak módosító indítványaink, és sikerült ezek közül többet is átvinni. Azonban azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban valószínűleg pénzhiány, illetve bürokrácia nagysága miatt ez a program elakadt, és a 8600 pályázat közül, amelyik nyert, alig egy olyan 1700 kapta meg a finanszírozást egyelőre, a többi az, a többi közel 7000 az még mindig várja, hogy megkapja az államtól a beígért támogatást, csak ugye az a probléma, hogy ők a pályázatban vállaltak olyan feltételeket, amelyeket teljesíteniük kell, annak ellenére, hogy a finanszírozást még nem kapták meg. Ez azt jelenti, hogy egy fiatalnak, amely pont azért pályázott ehhez a programhoz, mert nem volt meg az a szükséges pénzösszege, hogy a vállalkozását elindítsa, a jelen helyzetben annak ellenére, hogy még nem kapta meg a támogatást, már el kellett indítani, illetve működtetnie kell a vállalkozást. Ez ugye azt a veszélyt is magában rejti, hogy ezek a vállalkozások előbb-utóbb fizetésképtelenné válnak, illetve elveszik a fiataloknak a vállalkozói kedvét ezek a problémák. Pont magyar fiataloktól, akik pályáztak és sikeresen pályáztak és megnyerték a támogatást, illetve a szerződést is aláírták. Pont ilyen fiatal, magyar fiatal vállalkozók vetették fel a problémát a Magyar Ifjúság Értekezletnek, illetve nekem is, hogy ez a program bárkifelé hangzatos, de gyakorlati szempontból nem működik. Úgyhogy közösen készítettünk egy kérdésfelvetést, amelyet a pénzügyminisztériumnak, illetve a kis és középvállalkozásokért felelős minisztériumnak továbbítottunk. Egyelőre várjuk az illetékes minisztériumoknak a válaszát, illetve arra törekszünk, hogy a válasznak a függvényébe tovább kövessük a történetet, hiszen nagyon fontos, hogy azok a fiatalok, akik ebben egy lehetőséget láttak, illetve teljesítették a rájuk eső részt a szerződésből, azok a fiatalok igazságos elbánásban részesüljenek, és megkapják azt, amit az állam vállalt magára ebben a történetben.
Van önnek olyan terve is, és ezzel indult el tavaly a parlamenti tevékenység útján, amely kimondottan a fiatalok boldogulását, és hát annyit hallunk a fiatalok itthon tartásáról, talán ezen a területen is segíteni őket. Sajnos az egy év alatt picit keserű szájízzel nyugtázta abban a bizonyos interjúban, amiről már említést tettem, hogy nem sikerült még, de nem hagyja magát. Tehát melyek azok a tervek, amelyek kimondottan törvénytervezetek, amelyeket igyekszik benyújtani az idei év során a parlamentben, és amely a fiataloknak a boldogulását segíteni?
Ugye, amit én kitűztem célul, azaz egynapos cégbeiratást célzó kezdeményezés, és ugye, hogy mindez online történjen, ezt nagyon fontosnak látom azért, mert a mai fiatalok már elvárják azt a közvetlenséget, illetve gyorsaságot az ügyintézés során, amelyet tapasztalhatnak a világon bárhol, illetve a világ is elvárja velünk szemben azt, hogy felkészüljünk annyira az ilyen kérdésekben, hogy gyorsan történjenek ezek a dolgok. Jelenleg van a parlamentben egy ilyen jellegű kezdeményezés, amely azonban sok szempontból hibás. Én elkezdtem szakmai szervezetekkel konzultálni ebben a kérdésben. Ugye én szerettem volna ezt, hogyha a 2017-es év folyamán sikerül letenni ezt a kezdeményezést. Nem sikerült még teljes mértékben elkészíteni egy olyan anyagot, amelyet nem fog visszautasítani a parlament. Ugye nem csak az a cél, hogy letenni a törvénytervezetet, hogy kipipálhassam, hanem az a cél, hogy egy olyan törvénytervezetet letenni, amely kiállja a próbát, és akár törvény lehet, hogy aztán a gyakorlatban lehessen ültetni. Én úgy látom, hogy előbb meg kell teremteni a többi lehetőséget. Ugye itt a nagy kérdés az, hogy hogyan tudja igazolni magát a kérelmező. Éppen ezért fontos kérdés az, hogy a most napirenden lévő, vagy a közeljövőben napirenden lévő elektronikus személyigazolvány hogyan és milyen formában megy át. hiszen amennyiben ez az elektronikus személyigazolvány egy elfogadott autentifikációs lépés lesz az államnak a szerveivel szemben, abban az esetben könnyebben könnyíthető az ügyintézés, illetve felhasználható lesz akár az online cégbeiratás folyamata során is.
Ön a magánszektorból érkezett a törvényhozásba. Azt hangsúlyozta, hogy az egy olyan életforma volt, amit be lehetett tervezni, és előre lehetett a feladatokat beütemezni. Ezzel szemben retteltesen sok a törvényhozásban a véletlenszerűség. Megbánta-e, hogy otthagyta a magánszektort, és hogy ilyen fontos törvényhozói feladatot vállalt, és mennyiben sikerül megküzdenie ezzel a véletlenszerűséggel?
Valóban nagyon fontos számomra a tervezhetőség, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, és tényleg megszoktam azt, amikor a saját vállalkozásomat vittem, hogy szükségszerű az, hogy a feladatokat ütemszerűen elvégezni, illetve szükségszerű az, hogy az ember meg tudja tervezni azokat a lépéseket, amelyek következnek. Ilyen szempontból a parlamentben ugye néha tapasztalhatjuk azt, hogy a program egyik napról a másikra változik, illetve a politikai diskurzus egyik napról a másikra változik. Szerintem nincs olyan feladat, amit ne lehessen megszokni, nincs olyan élethelyzet, amihez ne lehessen hozzászokni. Én ugye a 16-os választásokkor kaptam egy feladatot a máramarosi magyaroktól, és és mindenképp arra törekszek, hogy ezt végigvigyem annak rendje és módja szerint, is úgy vigyem végig, hogy elvégezzem azokat a feladatokat, amikre annak idején vállalkoztam. Úgyhogy ilyen szempontból nem hátrálok meg csak az a probléma miatt, hogy túl sok itt ugye a véletlenszerűség.
Kitartást és sok sikert kívánok önnek a tevékenysége folyamán a jövőre vonatkozóan is. Tisztelt apjok Norbert, fiatal máramarosi parlamenti képviselő. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést, köszönöm szépen a lehetőséget.